néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai igehirdetési alapigét, melyet megírva találunk Mózes első könyvének 8. fejezetében, a 14. verstől a következőképpen szól. A második hónap 27. napjára felszikkadt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz: jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élő lényt, amely csak veled van, madarat, szárazföldi állatot és minden földi csúszómászót hozz ki magaddal. Hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élő lény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt. Bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hát ha nem mondanám, azt hiszem, akkor is mindenki tudná, hogy ez bizony az özönvíz történetének valahol már a vége felé vagyunk. Ott hangzik, ott hangzanak el ezek a sorok. És bár nem szoktuk kiemelni, hogy miért is volt ez a nagy özönvíz, azért jó, ha tudjuk, hogy az Úristen nem csak úgy ötletszerűen bocsátott ilyen hatalmas vizet a földre, hanem annak bizony megvolt az oka, mégpedig az, így írja a Bibliánk, az Úr látta, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön. És az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. A bűn miatt lett az özönvíz. És hogyha ez nem is jelenik meg markánsan, ez a gondolat az egész történeten keresztül, mégiscsak ott van a háttérben. Hiszen az az Úristen, aki megteremtette a világot, aki annyi időt és energiát beleölt ebbe a teremtésbe, aki olyan nagy szeretettel tette mindezt, aki aztán látta, hogy íme minden igen jó, hát ő most arra kényszerül, hogy az ember miatt elpusztítsa ezt a teremtett világot. És van egy ember, Noé, aki ugyanúgy bűnös ember, mint a többiek. Ezt, ha kicsit tovább olvassuk a történetet, akkor látjuk is, hogy mennyi gyarlóságot elkövető. De minden bűnével, minden botladozásával együtt szüntelenül ragaszkodik az Istenhez. És ebben van az a kulcs, hogy az Úristen azt mondja, hogy jó, akkor te vagy az, akit megbízok a bárka építésével. Te és a családod az, akik majd bemehettek oda. Te leszel az, aki megmenekül. És azt olvassuk, hogy amikor Noé megépítette ezt a bárkát, és bement a családjával és az állatokkal, akkor az Úristen becsukta az ajtót mögöttük. Se ki, se be. És aztán csak ömlött a víz 40 nap és 40 éjjel. Bár mi szoktunk hivatkozni Medárdra a 40 napos esőzések kapcsán, azt gondolom, hogy elképzelni sem tudjuk, hogy milyen az, amikor valóban 40 napig éjjel és nappal egyfolytában esik a víz, és 150 napig csak árad az, nem kezd el apadni. És aztán 150 nap múltán mégiscsak elkezd akadni a vicc. De milyen hosszú idő az? Hány hónap telik el, míg ezek az emberek bezárva, félhomályban, állatok között kénytelenek lenni? Mi az özönvíz történetét, akár mondhatom azt, hogy kisítanosoknak tanítva, de talán még felnőtt fejjel elgondolva is, olyan idillinek képzeljük el. Ha belegondolok, hogy a képes Bibliában milyen kép van erről a történettől, akkor azt látom, hogy olyan kis vidám, kedves kép, egy színes kép, minden jó. De őszintén megmondom, hogy amikor leírtam ide a vázlatomba ezt a néhány sort, akkor nem ez jutott eszembe rögtön, hanem a karácsonyi történet, amit szintén ilyen nagyon idillinek szoktunk elképzelni, így szoktunk róla mesélni, de valójában, ha belegondolunk, az istálló, az állatok, és ott egy nő, aki kénytelen világra hozni így a gyermekét, hát nem éppen idilli. És ugyanitt ez történik itt is. Állatok között, bezárva, nélkülözve napsütést, meleget, a biztonságérzetet, a szárazat, kénytelenek eltölteni hónapokat. És amikor a víz apadni kezd, annyira, hogy már van száraz, akkor az Úristen azt mondja, hogy rendben van, én bezártam mögöttetek az ajtót, de akkor most én kinyitom, és jöjj ki a bárkából. Jöjj ki te feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségével együtt. 8 emberről beszélünk mindössze, akik túlélték az özönvizet. Jöjj ki a bárkából, mondja az Úristen, mint egy parancsolja Noénak, akinek addig talán eszébe sem jut, hogy kijöjjön onnan. Talán meg sem próbálta, hiszen ha Isten az, aki bezárta az ajtót, akkor ki más lehetne, mint aki kinyitja előtte. És akkor itt álljunk meg ismét egy pillanatra, amikor kilép Noé a bárkából. Vajon mit lát? Nem olyan régen volt a Dunai árnyullám. Meg se közelítette az, amit Noé láthatott. De őszintén mondom, hogy én pécsiként, aki soha nem látott igazán folyóvizet gyerekkorában, nekem már ez is nagy dolog. És bizony elmentünk a gyerekeinkkel katasztrófa turistáskodni Győrbe, megnézni, hogy milyen az árvíz. És szomorúan vettük tudomásul, hogy a vízitelep, ahova a gyerekeink járnak sportolni, bizony víz alatt van. Az egész udvar telöntötte, sőt, befolyta az épületbe is. Mit befolyt? Hát kinyitották az ajtót, hogy befolyjon, ne nyomja be. És aztán, amikor levonult az ár, akkor láttuk, hogy mi van. Sár, iszap, fű ott, méhol, bűz. Hát semmiképpen sem egy idilli kép. Hát mit láthatok, amikor 150 nap után kezdett el apadni a víz? Felázott földet, sarat, elhullott állatokat, embereket. Azt gondolom, hogy semmiképpen sem idilli. Nem láthatok más, csak a pusztulás jeleit. És mit gondolhatott, amikor mindezt látta? Hogy ez a szabadság? A pusztulás jele? Hát én nem ilyennek képzelem a szabadságot. És gyanítom, ők sem ilyennek képzelték. Annak idején, amikor a férjemmel megismerkedtünk, készítettünk egy fotót. A Káli medencében valahol kitárt karokkal élvezzük az arcunkba fújó szelet, és ez lett a képnek a címe, Szabadság, szerelem. Csak így a költő után szabadul. Valahogy így képzelem a szabadságot. Felszabadultnak, örömtelinek, szépnek, olyan nagybetűs szépnek. Hát Noé nem ezt látta. csak egy élettelen tája. És mi volt az első dolga? Égre emelte a tekintetét, a kezét, hálát adott és oltárt épített. És ez a lényeg. Amikor megérzi a szabadságot, a szabadulást ebből a bezártságból, ebből a nyomorult helyzetből, amiben volt a családjával, akkor nem mást tesz, mint hálát ad az Úristennek. Nem néz körül, mit is nézne, nem keres élőhelyet, nem megy vissza a bárkába, a jól megszokottba, pedig milyen egyszerű lenne. Hát azt már ismeri, azt tudja, hogy ott biztonságos, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy köszönöm Istenem. És válaszol az Úristen, egy ígéretet tesz Noénak. Azt mondja neki, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. És bármennyire is hihetetlen, ez a mai napig igaz. Még akkor is, hogyha úgy érezzük, már nincsenek is évszakok, hogy minden egyre folyik. Még akkor is érvényes ez az ígéret, amikor azt gondoljuk, hogy nem érdemes vetni, mert már úgy sem lesz aratás. Ilyen ígéretet kapunk az Úristentől. És ennek az első lépése, ennek az ígéret beteljesülésének az, hogy azt mondja az Úristen, jöjj ki a bárkából. Mert ez lesz az újrakezdés lehetősége. Az újrakezdés első lépése, maga a kegyelem. Az új élet lehetősége, hogy minden bűnünk ellenére az Úristen nem vet el minket, nem feledkezik meg rólunk. Miért is tenni? A legdrágábbat adta értünk. Az egyetlen fiát áldozta. Ha nekem valami nagyon drága, ha valamiért én nagy árat fizetek, akkor arra a legjobban fogok vigyázni. Az Úristen így vigyáz ránk, mindannyiunkra, egyen-egyenként. Így gondoskodik rólunk, hiszen nem az a célja, hogy elpusztuljunk, hanem az, hogy lehetőséget kapjunk az újrakezdésre. Hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy hálával forduljunk ő felé. A templom megújulása is. Ilyen lehetőség a gyülekezet számára. Hogy hálával forduljunk az Úristen felé, és bár oltárt már nem kell építenünk, mert megvan. De milyen jó, hogy kitárhatjuk a kezünket, és elmondhatjuk az Úristennek, köszönöm. Megszabadultunk egy tehertől, megszabadultunk valamitől, ami talán néha nehéz volt, néha kétségbejtő, néha talán szörnyű volt. És persze nem mindig könnyű újra kezdeni. Lehetnek olyan helyzetek az ember életében, amikor a lehetőség szikráját is lehetetlennek tűnik észrevenni. Ha jöhetek egy ilyen személyes élménnyel, hát most már több mint 11 éve, hogy ide érkeztünk az Egyházmegyébe. És bizony, amikor ide költöztünk Kiskörösről, akkor az egy olyan újrakezdés volt. Bár én a lelkészi szolgálatban maradtam, mégis voltak bőséggel új feladatok. Bár evangélikus közegbe jöttünk, mégis az emberek mások voltak, a mentalitás más volt, a munkatársak mások voltak, az elvárások is mások voltak. És tagadhatatlan, hogy volt félelem benne, volt várakozás, volt izgalom. És az újrakezdésben mindig ott van az idegenség érzése is. Nem vagyok otthon. Ez valami olyan, ami ismeretlen számomra, amit még nem tapasztaltam meg. És talán ezért is nehéz az embernek újrakezdeni. de az Isten ajándékaként átélt szabadulás, szabadság, az mindig adhat új reményt a számunkra. Bármilyen helyzetben is kell újrakezdenünk, egy munkahelyen, egy betegség után újraépíteni az életünket, egy családi válság után, mindig ott van a lehetőség, hogy kilépjünk a megszokottból, a bárkából, az Úristen parancsára, és az ő akaratával, bölcsességével, és mindent átölelő szeretetével tudjunk újat kezdeni reménységben. Imádkozzunk! Drága mennyei Atyám, köszönjük neked, hogy te nem vetsz el bennünket, hanem megmutatod nekünk, hogy mindig van lehetőségünk az újra. Köszönjük neked, hogy most egy megújult templomban dicsérhetünk téged, így kezdhetünk újra újat. Köszönjük neked mindazokat, akik velünk ünnepelnek, és arra kérünk, hogy légy velünk minden újra kezdésben, a személyes életünkben is. Fogd a kezünket, és áld meg minket. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztus.